Drága mennyi atyánk, egy szívvel, egy lélekkel eléd jövünk ma, és rátekintünk Jézus Krisztusnak a nevében. Tudjuk, hogy nem a saját érdemeink által jöhetünk te hozzád, hanem azért, amit a te fiad tett a Golgotai kereszten, ahol megnyitotta az utat. Egy új és egy élő utat nyitott számunkra, és mi hit által jöhetünk, és élvezhetjük a te szeretetedet, a megbocsátásodat. Élvezhetjük azt, hogy mi a te családodnak a részei, tagjai vagyunk, testvérek egymásnak. Köszönjük neked, hogy annyira gazdaggá tettél minket, és ez a gazdagság ez nem mérhető világi aranyban vagy kincsekben. Hogy te vagy a mi gazdagságunk, és meghajtjuk a mi szíveinket, térdeinket előtted, és megköszönjük ezt, hogy gazdagokká tettél minket Krisztusban. Szegények, koldusok voltunk, de te gazdaggá tettél, befogadtál a családodba minket, fiakká tettél, köszönjük neked, köszönjük. És te pontosan látod a szükséget, a problémát, a bajokat. Hozzád emeljük Andreát az ő családjával együtt. Kérünk téged, hogy szabadítsd meg azt a fiút a drogfüggőségéből. Szabadítsd meg őt azoktól a barátoktól, akik még az életében vannak, és esetleg rossz irányba befolyásolják. Adj neki új barátokat, egy új célt, egy új reményt, egy új hitet benned. Frissíts fel az ő életét, az ő hitét. Kérünk téged a Tomiékért, a Zsaniért, az egészségükért, azért a hasgörcsért. Imádkozunk a Hannáért is. Kérünk téged, hogy lemenjen az ő láza. Köszönjük, hogy te törölsz, te vagy a mi gyógyítónk, és bármilyen körülmények között is, atyám, ragaszkodunk ahhoz, és hiszük azt, hogy te törölsz velünk, és törölsz a mi szeretteinkkel. Törődszem életeinkkel, az fontos, az drága neked. Köszönjük a Jézus Krisztus nevében, és kérünk téged, hogy szólj a mi szíveinkhez, a te igédből. Tényleg építs meg bennünket, a te igéd, amikor halljuk, akkor hit támad a mi szíveinkben. Akkor élünk, a te igéd által tudunk élni, úgyhogy nyisd meg a mi füleinket. Hadd halljuk meg a te igéd, amit te akarsz mondani, nem egy ember, hanem amit te a szíveknek, Jézus nevében. Amen. Elkezdtem egy sorozatot, a múltkor kiemlékszik rá, Zoli, te biztos emlékszel rá. És ez a harcról szólt. A harcról, nagyon az idő most. 5-16. Ugye, és már kettő volt eddig. Legelőször csak így igazából egy bevezető volt arról, hogy mi értelme van harcolni. Ugye az élet egy harc, ezt nem tudod kikerülni. Igazából dolgozni is igazából nem egy ilyen, sokszor egy ilyen könnyű, felemelő érzés. Ugye valahogy ez az átok, amit ott kapott Ádám Istentől, az újjászületéskor nem tűnt el. Tehát még mindig nehéz felkelni, még mindig nehéz elmenni. De aki ennek esetleg olyan munkája, amit szeret csinálni, az egy nagyon kiváltságos ember, ugye? De akkor is nehéz. Tehát azért érzi az ember azt a... Tehát a harcot az élet sok különböző területén megtaláljuk. A család, a rokonok. A legutóbbi rész pedig a jellemről beszéltünk. Emlékeztek egy kulcsmondatra is? Talán, hogy az biztos, hogy nem fogod úgy elhagyni a világot, ahogy ide bejöttél. Az tudja. Hogy a döntéseit... Tudjátok, most elkezdtem egy sorozatot a Róma felemelkedés és bukásával kapcsolatban. Nagyon érdekes, egy dokumentumfilm, ez egy 8 részes. És érdekes tényleg látni azokat az embereket, hogy milyen sok császárok, milyen sok borzalmas dolgot elkövettek. Például Néró a saját anyját megölette. De arra gondoltam, hogy egyetlen ember sem született ilyennek. Egyetlen egy sem született ilyennek. Egyetlen egy sem született gyilkosnak, rabló, egy sem. Hogy ilyeneké váltak a döntéseiknek a következtében. És végeredményben, ami tényleg szörnyetegeké teszi az embert, az azt gondolom, amikor teljhatalmat kapnak. Az a legrosszabb egy bukott bűnös embernek, amikor korlátlan hatalmat kap, az teljesen tönkre teszi. Hogy lehet, hogy valaki a saját anyját kivégezteti? Nem született így, de ilyenné vált. A döntéseinek a következtében, ahogy elfogad, ahogy hisz, ahogy válaszol a helyzetekre, és mi is formálódunk. De nekünk az a kiváltságunk van meg ebben az életben, hogy Krisztusnak a képére formálódhatunk. És ez Istennek a vágya, hogy minket Krisztus képére formáljon. És az, amit elfogadsz, az, ahogy döntesz a helyzetekben, az, ahogy hiszel, tehát minden az, ami az összességed, ahogy reagálsz a helyzetekre, minden, az mind formál és alakít téged. Vagy jó irányba, vagy rossz irányba. De nincsen stagnálás. Tehát nincs olyan, hogy nem változunk. Mindig változunk. Mindig változunk. És én Ábrahámnak az életét kezdtem el tanulmányozni most. Emlékeztek, hogy volt 6 pont. Emlékeztek arra a 6 pontra, hogy a harc, ebben az életben a harc, 6 pontot emeltem ki, de nyilván, hogy több is van. De az egyik az az, hogy jelen formáló ereje van annak, hogy mit vagyunk ebben az életben, és ez az élet formál minket, alakít. És volt még egy kulcsmondat, pedig az, hogy ez az élet megolvaszt téged, de te fogod eldönteni azt, hogy milyen olvasztó formába akarsz öntődni. Ez a te döntésed. Te döntöd el, hogy jobbá válsz, vagy keserűbbé válsz. Tehát jelen formáló ereje van, és Isten nagyon is érdekelt abban, hogy nekünk a jellemünk egyre kifinomultabb, egyre csiszoltabb legyen, egyre inkább hasonlítsunk Krisztusra, ebben gyönyörködik ő. De ugyanakkor közösségépítő hatása is van. Például Pál apostol mondta Római 12-ben, hogy az volt a vágya, hogy elmenjen egy Rómába már végre, és találkozzon azokkal a hívőkkel, és hogy az ő hitük, és az ő hite által, egymás hite által bátorodjanak. És ez az én imám is, hogy mi is itt egymás hite által bátorodjunk. És tudod, mit ott eszem? Hogy Józsi lett végül is most a pásztor, ugye? Ott Budagyöngyén alap, és ő viszi tovább a gyülekezet. Nekem most az volt a gondolatom, hogy ti is értetek, hogy ebben egy fantasztikus lehetőség van számunkra társulni. Valamilyen szinten társulni hozzájuk, hogy nekik is része legyen mi gyülinkben, a mi gyülinkben is valahogy része legyen. Például, ha esetleg kimennek evangozni, egy igazából óriási bátorodás egy hívőnek, amikor kimegy az utcára és megoszta a hitét, mikor elmondott, tudod, én hiszek Jézus, ez óriási. Tehát, és ők fogják ezt csinálni. Valószínűleg, hogy vasárnaponként vagy hétvégén egy órára kimennek a Moszkva térre, és én írtam már egy SMS Józsinak, hogyha esetleg tud egy ilyen időpontot, hogy mikor mennek, mikor kezd, akkor szóljanak nekem, mert én biztos csatlakoznék szívesen, hogyha éppen nem dolgozom. De hogy szerintem ezt a labdát dobjuk fel az egész gyülekezetnek, hogy mindenkinek legyen lehetősége esetleg csatlakozni egy ilyen evangélizációhoz. Ez egy hihetetlen. Egyébként az Efézus 6-ban, amikor Pál apostol azt mondja, hogy vegyétek fel az Úrnak minden fegyverét, ismerjétek azt a részt, ugye? Vegyétek fel az Úrnak minden fegyverét. Az egyik fegyver, tudjátok mi? Békesség. Köszönöm. Az egyik fegyver, az egy fegyver. A békesség evangélium hirdetésének készsége, hogy én kész vagyok, én vágyok, hogy megosszam a hitemet. Tehát ez a bátorodjunk egymás hite által. Aztán mi volt még? Ja igen, volt egy egyszerű rész is, hogy harc nélkül nincs győzelem. De ezek ilyen egyszerű dolgok, nem fogok így most ezekbe így részletében belemenni. Igazából ezeket át akarom ugorni, azért sorolom most fel. Aztán a harcot tetszik Istennek, aztán minél többet harcolnál, annál erősebb leszel. Tehát, hogy harcolunk, és a hitnek a harcát harcoljuk, erősödünk. És aztán volt még egy ilyen, hogy jobban fogod érezni magaddal kapcsolatban, mert ráébredsz arra, hogy az életednek célja és értelme van. Nem csak az a célunk, hogy dolgozzunk, hogy aztán tudjunk enni, és aztán eszünk, hogy aztán tudjunk dolgozni. Ez része az életnek, de hogyha tényleg csak erről szól az életünk, akkor valahol belül a szívünk mélyében érezzük, hogy elmegyünk valami nagyon fontos mellett. Tehát, hogy Istennek van egy célja a mi életünkre itt a Földön. És az az igazi, amikor abban járunk. Na szóval én belementem Ábrahám életébe, én most ezt így átugrom ezeket a pontokat, tényleg most, és szeretnék, megpróbálok így ennek a dolognak a lényegére rátapintani, és Ábrahámnak az életét veszem alapul, mert ő a hitünknek az atya, ezt mondja a Biblia, ő a hitünknek az atya, Ábrahám. Szóval, hogyha te újjászületett hívő vagy, de hitednek az atya, az Ábrahám. De hogyha azt gondolod, hogy az ő hite ilyen makulátlan volt, akkor elég csak egy kicsit tanulmányozni az életét. És egy nagyon érdekes tanulmány az élete. De mielőtt belemennék Ábrahám életébe, szeretném megmutatni, hogy az új szövetség hogyan emlékszik meg Ábrahámról. Mert ez bámulatos számomra, hogy megvizsgálom Ábrahámnak az életét, a kudarcait, bukásait, hitetlenséget, kételkedését. Tudtátok, hogy Ábrahám is nevetett? Tudtátok, hogy Isten, aki mondja neki az ígéretét, Ábrahám nevetett. Nem csak Sára nevetett. Úgyhogy, mikor Ábrahám nevetett, utána mondja is, tudjátok, mit mond neki Isten utána? Nevezze nevét nevetésnek. Hívjátok nevetésnek. Ezt utána mondta Isten, miután Ábrahám nevetett. Izsák azt jelenti, hogy kacagás, nevetés. Mert Sára is nevetett, az is nagyon tetszik az a rész, mikor Sára hallgatózik, tudjátok, ott Mamré tölgyesében, mikor jön az Úr, hogy Sodomába menjen, hogy megnézze, mi volt a helyzet, és akkor már Isten konkrétan megmondja, hogy egy év múlva Sárának tölt fia lesz, és Sára egy hallja, és elkezd kuncogni. És az Úr azt mondja neki, miért nevetett Sára a te feleséged? És Sára meg azt mondja, nem nevettem. Tudjátok, mit tetszik nekem? Az, hogy az Úr azt mondja, de bizony nevettél. Nekem ezt tetszik. De utána Isten nem megy bele egy ilyen vitatkozásba, hogy Isten nem vitatkozik veled. Ő nem megy bele egy ilyen vitatkozásba, de az utolsó szó végül is az Úré volt, de bizony nevettél. Ha egy mondatban így összefoglalhatnám Ábrahámnak az életét, meg a mai üzenetet, amit szeretnék átadni, az ez lenne, hogy Istennek sokkal nagyobb képessége van arra, hogy téged elvigyen oda, ahol lenned kell, mint neked oda menni. Ezt megismétlem még egyszer. Tehát Istennek nagyobb képessége van arra, hogy téged elvigyen arra a helyre, ahol látni akar, ahol lenned kell, mint neked oda jutni. És ahogy Ábrahámnak az életét tanulmányoztam, azt láttam, egy ilyen sémát, hogy jön az ígéret Istentől, tehát Isten mozdul, Isten tesz valamit, és akkor az ördög is mozdul. És próbálja megsemmisíteni azt az ígéretet, amit Isten adott Ábrahámnak. És mivel, hogy nem tudja elpusztítani az ígéretet az ördög, és nem tudja legyőzni Istent az ördög, ez teljesen nyilvánvaló számomra, hogy Isten nem tudja legyőzni. Mi az, amit próbál csinálni? A hitet támadja, és a hitet próbálja elpusztítani, mert Istennek az ígéretei mindig a hit által működnek. Például úgy szerette Isten a világot, hogy eszőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Tehát ott van az a bizonyos, aki hisz. Ugye, ha ez a aki hisz nem lenne ott, akkor azt mondhatnánk, hogy hát a végén mindenki üdvözül, mert Isten mindenkit adott a fiát. De ott van ez a bizonyos, aki hisz. Úgyhogy én azt látom ebben az életben is, hogy az ördög próbálja a hitedet elvenni. Próbálja a hitedet gyengíteni, a bizalmadat Istenben, és ezáltal eltávolítani. Mert mi hitáltal fogadjuk el az ígéreteket. A hit az a csatorna, amin keresztül én hitelt adok Isten szavának, és ezt úgy fogadom el, mint valóság, a hit. Úgyhogy ha a hitet megtámadja, és eltávolít, és elfordít Istentől, akkor nem működik az ígéret az életemben. Úgyhogy az ördög mindig azon munkálkodik, hogy ugye, mit mond Jézus Péternek, hogy kikér téged az ördög, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én mit csináltam? Imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hit, el ne hagyjon, nehogy elbukjon a te hitet. Nem hiszem, hogy a Péter volt az egyetlen, akit kikért magának az ördög, hogy megrostáljon. Azon csodálkozom egyébként, hogy miért nem mondja Isten azt, hogy nem. Nem adom. Egyébként szerintem nem ad ki mindenkit. Tehát hogyha Isten látja, hogy hívőnek gyenge a hite, és tényleg az ördög el tudja intézni, nem, Isten nem fogja kiadni. Tehát Isten, akit kiad, azért adja ki, mert úgy gondolja Isten, hogy most már megérett egy próbára, most nézzük meg, hagyj, tényleg, próbáljuk meg tűzben az ő hitét, fényesítsük, mint az aranyat, hiszen ez értékesebb. Úgyhogy ez az, amit Ábrahámnak az életében is látunk, hogy nézzük is meg, hogy csak ilyen pontokat fogok kiemelni, tehát nem megyek keresztül így mindenen, nem fogok sokat olvasni, csak ilyen pontokat szeretnék, ilyen momentumokat szeretnék Ábrahámnak az életéből kiemelni. Az pedig 1 Mózes 12.9. Ugye tudjátok, hogy Isten itt már elhívta Ábrahámot, már ott van az ígéret földjén. Van egy érdekes vers, ami így szól, hogy tovább költözik Ábrám, folyton délfelé húzódván. Ez egy nagyon érdekes kifejezés számomra, ő folyton Egyiptom felé húzódott. Tehát nem így direktbe, így bement Egyiptomba, hanem szépen lassan. Tudjuk, hogy Lótot könnyen becsapta az ördög. Lót felemelte szemeit, látta, hogy Sodoma, milyen jó az a vidék, és már ment is. De Ábrahám már más taktikát választott. Szépen lassan. Nem érdekes ez? Hogyan lehet valakit eltávolítani Istentől? Aki nagyon szereti Istent, és szenvedélyes Isten iránt. Hogyan lehet eltávolítani ezt az embert? Csak így el lehet fordítani? Hogyan? Nem. Gondoljatok egy szerelmes házaspár, egy szerelmes pár, akik csak most találkoztak, és szerelmesek egymásba. Hogyan lehet őket eltávolítani egymástól? Nem tudod. Nem tudod. Ha esetleg a szülők tiltják, akkor lehet, hogy a vége az lesz, hogy még meg is szöknek. Tehát nem lehet. De szépen lassan, fokozatosan, és nagyon gyakran az ördög ilyen ezt csinálja. Nem, észre se veszed, csak szépen lassan, egy kicsit távolabb, egy kicsit közelebb a világhoz, mert Egyiptom a világot jelképezi egyébként. Kicsit közelebb a világ, és a végén éhség támadott Kánaán földjén, és Ábrahám ment Egyiptomba. És ezt írtam, hogy ez annyira jellemző az ördög stratégiájára, hogy a békát a hideg vízben kezdjük el főzni. Mert tudod, mi történik a békával, ha bedobod a forró vízbe? Kiugrik. De hogyha hideg vízbe kezded el főzni a békát, akkor megfőzöd. És ez annyira jellemző az ördögre, hogy szépen lassan. A következő. Hát tudjátok, hogy itt mi történik, ugye? Ábrahám fél, mondja a feleségének, mondd azt, hogy a húgom vagy, mert egyiptomiak látják, hogy szép vagy, megölnek engem, téged meg elvesznek, én meg meghalok, az nem jó. Ugye? És itt szeretném itt csak így beszúrásképpen, hogy a félelem az mindig rossz tanácsadó. De nekem, ahogy ezt most olvastam, soha nem tűnt még fel korábban, de most feltűnt itt valami. És az pedig így szól, hogy és jól tőn érette Ábrahámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgálói, nőstény, szamarai és tevéi. Tehát azt mondja az írás, hogy a fáreó a feleségért jót tett Ábrahámmal. És akkor felsorolja az írás, hogy voltak neki szolgái, szamarai, sasas. Meggazdagodott Ábrahám. Igazából én azt látom, hogy eladta a feleségét, ő meg meggazdagodott, mert a fáraó jót tett vele. De mit ígért Isten neki? Hogy? Az ő magjának fogja azt, de hogyha a Sára ott van az egyiptomi házban, akkor... Tehát már látjuk, hogy az ördög hogyan próbálja így Ábrahámot elfordítani, hogy figyelj, a feleségedet csak nyugodtan hagyd ott, te itt meggazdagodsz, jó lesz, világi javak, stb. Nem ismerős ez valamilyen kísértéshez a pusztában? Nem ismerős ez? Mikor az ördög megmutatja Jézusnak a világ minden kincsét. És azt mondja, hogy ezt mind neked adom. Csak annyit kell tenned, hogy az én követőm leszel. Tehát, hogy, és én úgy gondolom, hogy azért itt több volt ennél a kísértésnél, mint csupán pénz, hanem az ördög azt kínálta Jézusnak, amiért jött. Mindent odaadok neked, hiszen te azért jött, hogy megváltsd ezt az egészet, és egy rövidebb utat kínált neki. Nem kell Isten akaratában járnod, és szenvedned. Hát én adok neked jólét, én mindent megadom, ott vannak az emberek, hát ilyeid lehetnek. Hát. Tehát az ördög munkálkodik, próbálja Istennek az ígéretét. Mi volt az első ígéret, amit Isten az embernek tett a megváltással kapcsolatban? Emlékeztek? Mózes 3-ban. Az első ígéret. Az az, hogy magja. Így van. A következő fejezetben mi történik? Kainból gyilkos lesz, Ábelből áldozat. Tehát azt jelenti, hogy ha jön Istennek az ígérete, és Isten mozdul és munkálkodik, akkor rögtön az ördög is elkezd munkálkodni. És próbál. De azt is látjuk, hogy mindig is nem sikerül neki végső soron. Tehát nem sikerül, hogy amit Isten elkezdett, az befejezi. És ez a mi ígéretünk is, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az bevégzi Jézus Krisztus napjára. És nem olvastam fel, pedig fel akartam, hogy hogyan emlékezik, de most már majd csak a végén fogom felolvasni. Lehet, hogy sokan tudjátok is, hogy az Új Szövetség hogyan emlékezik meg Ábrahámról. Hát éppenséggel ezt meg sem említi ezt a kis malőrt. Pedig a fáraó feleségül vette Sárát. Tudjátok, milyen házasság után? Tehát elég durva volt a szituáció. Tehát ez, viszont amikor már másodszor történik ugyanez, tehát mert megtörténik, hogy Abimélek is elveszi, ott az írás kihangsúlyozza, hogy ott nem történt semmi ilyesmi. Viszont itt nem. Tehát és az Új Szövetség nem emlékezik meg róla. Most nem gondolkoztam, hogy két lehetséges magyarázat van itt, hogy miért nem emlékezik meg Isten ezekről a dolgokról, ezekről a kudarcokról, és azért van még itt, még csak az elejébe mentem bele. Az egyik az, hogy Isten vak. De ugye ez nem, ugye? De egyébként van egy igeversem hozzá. Nem ismerjétek ezt az igét? Kicsoda olyan vak, mint az én szolgám, és az én követem, akit gyámolítok. Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. És Jézus Krisztusról beszél. A szövegkörnyezetben megnézed, ezt egyébként Jézus Krisztusról beszél. Mindig úgy gondoltam arra az igeverse, hogy sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Hogy kicsoda vak, mint a szolgám, hogy Jézus látta, hogy mi fog vele történni. A gyalázat, a fájdalom, a szenvedés, stb. De mégsem ügyelt rá, nem csak ment előre. Tehát miért van az, hogy az Új Szövetség csak a hitről emlékezik meg. És ez egy nagyon fontos számunkra, mert nekünk is vannak kudarcaink, bukásaink, és az a kérdés, hogy hogyan lesz rólunk emlékezés az egész örökké valóságon át. És ez itt a válasz. Igazából ez egy bátorító üzenet akar lenni. Hogy Isten nem a kudarcaiddal fog foglalkozni. Nem a bukásaiddal fog foglalkozni. Hanem arra fog fókuszálni, azt fogja kinagyítani, azt fogja felemelni, mikor hittél. Amikor hittünk. És az emlékkönyv, ami most hirtelen akartam mondani, de azt hiszem Zofóniás 3-ban van, amikor, vagy Malakiás? Lehet, hogy Malakiás. Mikor az Úrnak tisztelői, Malakiás? Az Úrnak tisztelői beszéltek, és egy könyv nyitatott ki azoknak az emlékezetére, akik félik az Urat. Mi az, amit lejegyzett az Úr a könyvbe? Akik beszéltek és félték az Urat. Tehát számomra ez nagyon vigasztaló dolog, hogy Isten ezekre a jó dolgokra fókuszál. Mikor azt mondja, mikor elválasztotta Isten a sötétséget a világosságtól, azt mondja, hogy és látta Isten, hogy jó a világosság. Nem arra fókuszált, hogy a sötétség milyen rossz, hanem azt mondta, hogy jó a világosság. Hogy ő a jó dolgokra fókuszál. Sajnos mi emberek vagyunk hajlamosak arra, hogy a rosszra fókuszálunk. Nagyon is. De a következő pont. Ja, igen, ez a második pont volt, hogy ezt a címet adtam neki, hogy add el a te hitedet a világ javakért. Ez volt a kísértés ott Ábrámnak. Gazdagodott, a felesége ott volt. Ez az, amit az ördög is akar. Figyelj ide, de nézz körül ebbe a világban. Annyi mindent adhatok neked. Ne foglalkozz már annyit ezzel a hit dologgal, tudod. Adj, jó van, Isten ott, menj, mert éld az életed itt. Ez egy kísértés. 13.3.4. Azt az alcímet adtam, hogy visszatérés a hithez. Na, szoktam. Mi a legértékesebb dolgod, amit van ebben a világban, amit Istentől kaptam? Az a legértékesebb dolog tényleg. Tudom, hogy Jézus Krisztus, tehát nem azt mondom, hogy a hit értékesebb, mint Jézus Krisztus, nem erről beszélek. De a Biblia szemszögéből a hitnek hatalmas értéke van. Gondolj arra, és miről csinálnak hamisítványt, pénzhamisítványt? Mi az, amit tönkre akarnak tenni azáltal, hogy hamisítványt csinálnak róla? Pénz, ugye? De nem egy dollárosról, vagy 10 dollár, hanem nagyobb bankjegyekről. Aminek értéke van, azt hamisítják. És az ördög is hamisítja azt, aminek értéke van. Például mondok egyet. Az intim kapcsolatnak a házasságban nagy értéke van. Honnan tudjuk ezt? Honnan is, hogy látjuk, hogy az ördög mit csinált vele. Tehát a világban. Mindennek, aminek nagy értéke van, azt az ördög mindig próbálja elpusztítani és támadni. Mi az, amit így látunk jobbnak az életében? Mit akart az ördög? A pénzét akarta? A tevéit, a fiait? Mit akart? Nem. Mi volt az alkonak a tárgya? Ő a hitét akarta. A hitét. Azt akarta elvenni. És azt akarja elvenni. Ma is. A hitet. Nem az egészséget kell neki. Nem a ezeket a dolgokat csak azért támadja, hogy a hitedet megrabolja, hogy a hitedet elvegy, hogy eljutasson arra a pontra, ahol meg tud téged botránkoztatni Isten, és ezáltal eltávolítson. A jobb könyvének a végén Isten azt mondja, hogy a három barátnak, hogy ti nem szóltatok olyan jól felőlem, mint az én szolgám Jobb. De ha végigolvasod Jobbnak a vádaskodását, hogy vádolja Isten, meg a végén saját magát is már igazabbnak tartotta Istennél, meg ilyeneket mondott Istenre, hogy miért jó neked az, hogy a gonosznak a pártját fogod, meg őket támogatod. Tehát ilyen nagy durva dolgokat mondott az ő keserűségem, és ezt megértem 100%-ig, de mégis Isten azt mondja róla, hogy nem szóltatok olyan jól, mint az én szolgám Jobb. Miért mondja ezt? Én úgy gondolom, hogy azért, és ezt nem még hallottam, és nekem nagyon tetszik, megosztom veletek, mert Jobb egész végig ragaszkodott Istenhez. Végig. És amikor panaszkodott is, Istennek panaszkodott. Amikor vádolta, Istent vádolta. Nem fordított hátat, és nem sétált el, és nem mondta azt, hogy na jó, elegem van az egész plac. Sőt, egy ponton azt mondja, hogy ha megöl is, bízok benne. Ugye? Ha megöl is, bízok benne. Úgyhogy a legértékesebb dolog, amit kaptunk Istentől, az a hitünk, és ez van támadva ebben a világban. Az ördög régóta azt csinálja, hogy megcsinálja a bajt, megcsinálja a szenvedést, és aztán Istenre mutogat. Nézzétek, te ilyen Isten szeretsz, te ilyen Istenben bízol. Nézzétek. Keresztelő János a börtönbe. Küldi a követeket. Te vagy az eljövendő, vagy más vagyunk. Azért, mert börtönben volt. Azért, mert szenvedett. Nem hiszem egyébként, nem gondolom. Direkt Juditra néztem, kíváncsi voltam az arc kifejezésére, hogy ő mit gondol. De én nem gondolom, hogy a szenvedése miatt. Hanem egyszerűen azért, mert keresztelő János is azt várta, hogy Jézus felállítja a királyságot most Izraelnek. És ez nem történt meg. Sőt, itt vagyok a börtönben és szenvedek. Mikor már ott kéne uralkodnom Krisztussal. Hát hogy van ez? Szóval az ő nagyon sokféleképpen lehet a hitünket megbotránkoztatni. És az egyik az, amikor van egy hamis elvárásunk, de nem úgy történnek a dolgok, és aztán azt mondjuk. De tudjátok, nagyon értékes dolog az, amikor bármi is történik az életedben, családodban, bármi, és te még mindig ragaszkodsz Istenhez. Nincs értékesebb. Nincs értékesebb. Te még mindig hiszed, hogy Isten jó. Annak ellenére, hogy a körülmények, meg az érzéseim, meg minden az ellenkezőjét mondja ennek, de te még mindig ragaszkodsz ahhoz, hogy ez Isten jó. És ettől nem térek el bármit történik is. Ez nagyon értékes. És hidd el, hogy meg lesz próbálva. Tehát meg lesz próbálva a hited ilyen szempontból. De amikor minden rossznak tűnik, és lehet, hogy sokan hát már sok évet megéltetek, és régóta hívők vagytok. Biztos vagyok benne, hogy sokan átmentetek már nehézségeken, ahol mikor a szívetekben ott volt, hogy hát, tényleg jó Isten, tudod, mikor ez a gondolat kezd megfogalmazódni a szívedbe, hogy tényleg jó, tényleg törődik velem, akkor biztosan tudhatod, hogy az ördög munkálkodik azon, hogy megrabolja a hitedet, és eltávolítson tőle, 100%. Na, de nézzük Ábrahám, visszatérés a hithez. Feljöjj azért Ábrahám Egyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamilyen van, és Lót is ő vele a déli tartományba. Ábrahám pedig igen gazdagval a balmokkal, ezüst és aranyjal, jó, meggazdagodott az így Egyiptomba. És méne helyről helyre, délfelől mind Bételig oda, ahol először vala az ő sátora, Bétel és Háj között. Tehát ő épített egyébként ott egy oltárt, kapott egy ígéretet, és épített egy oltárt. És az oltárépítés az annak a kifejeződése volt, hogy én bízok az Úrban, én őt imádom, ő az én Istenem, és adott egy ígéretet, és Ábrahám válaszul épített egy oltárt, és ott imádta az Istent, és ugyanehhez az oltárhoz ment vissza. Tehát én azt látom, hogy volt egy ilyen mélység így Ábrahámnak az életében, azt bocsássatok meg, hogy nem azt mondom, hogy Abrám, mert akkor még így hívták egyébként, de az Ábrahám egyszerűen csak jobban belém ívódott, és ő visszament oda. Visszatért ahhoz az oltárhoz, amit épített korábban. Tehát az ördög próbálkozott meg minden, de az Isten visszavitte őt oda. És ezért mondom, hogy Istennek nagyobb képessége van arra, hogy elvigyen téged és engem oda, ahol lennünk kell. És most kifejezetten érettségre gondolok. Mert Istennek az a vágya, hogy mi érettek legyünk, érett hívők legyünk, hogy felnőjünk, hogy növekedjünk a hitünkben, hogy növekedjünk minden szempontból, és egyre hasonlóbbá váljunk ő hozzá. Tehát Istennek nagyobb a képessége, hogy minket oda vigyen, mint nekünk képességünk, hogy elmenjünk oda. És ez egyébként számomra megnyugtató is, mert nem kell teperni, küszködni. És itt írtam még egy új szövetségét is. Ne dobjátok el magatoktól, a zsidóban van, ne dobjátok el magatoktól a ti bizadalmatoknak, melynek nagy jutalma van. Tehát ez a bizodalom. Isten jó, Isten törődik velünk, Isten hűséges, és én nem pártolok el tőle. És eszembe jutott egy igevers, talán Jeremiás van, nem vagyok biztos benne, de amikor azt mondja Isten, vagy Jeremiás, hogy azt mondám magamban, hogy miképpen tegyelek téged a fiak közé, és adjam néked a kívánatos földet. Ismertek ezt az igeverset? És azt mondja, ezt végezem magamban. Hívj engem atyádnak, tehát a zsidóknak már megvolt a kijelentés egyébként az atyáról, az Ószövetségben. Volt egy kijelentés, akinek nyitott füle volt, az meghallhatta. Azt mondja, hívj engem atyádnak, és ne pártolj el tőlem. Ne pártolj el tőlem. És még egy dolog, hogy Isten nem dorgálta meg ezért Ábrahámot. Nem dorgálta meg. Igazából a fáraó dorgálta meg. ez is fantasztikus, nem? A negyedik pont, az 13.9, annak azt az alcímet adom, hogy Ábrahám megerősödött a hitében. Itt a Lóttal való veszekedés, mikor mondja, hogy figyelj Lót, váljunk el, ne legyen veszekedés köztünk, válasszál te. Tudjátok, ehhez már egy érett hit kell, hogy a választást átadod a másiknak. Mikor mondjuk hozok 3 sütit a gyerekeimnek, és nem egyforma méretűek, de egyik nagyobb, másik egy kicsit kisebb, a harmadik még kisebb, ugye, és nyújtom nekik a sütit, nemrég kipróbáltam ezt, csak ilyen, azok ilyen Milka csokik voltak, volt 2 nagyobb, és volt egy kisebb, és akkor a 2 lányomnak nyújtottam, és hát melyiket kapkodták el?
Kicsi.
A nagyobbat. A kicsi megmaradt a Mártinak. Hogy ez az emberi természet egy kicsit ilyen. És hogy Ábrahám átengedi Lótnak a választást, hogy figyelj, ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra mész, én jobbra megyek, tehát ez már egy élet hitre van. És nem is bánta meg, mert utána Isten azt mondja, na most pedig nézzél fel jobbra, balra, északra, keletre, délre, mert ezt mindent neked adtam, és a te magadnak. Tehát Isten megint megjelenik, és megint ígéretet tesz Ábrahámnak. Ja igen, ehhez is írtam egy ilyen kis alappontot, hogy ide becsatolhatnánk egyébként a szemnek a kívánságát. Tehát, hogy ugye, mert a világ az mi? A szem kívánsága, a test kívánsága és az élettel való kérkedés. És egyébként Ábrahám életében ezt mind láthatjuk, de én úgy látom, hogy ezen a próbán egész jól átment. Tehát, hogy Lót belebukott, mert látta, hogy de jó az a föld, meg minden, tudod, a szem kívánsága, és ment is. Ábrahám pedig Istenre bízta a választás. És ha ezt megtanulnánk ebben az életben, hogy Istenre bízzuk a választást. Tudod. Nyilván, hogy Isten nem fog dönteni helyetted. Ha házasságról, vagy bármiről van szó, a döntés mindig a tiéd. De ha eljutsz egy olyan bizalom szintre, egy olyan hit szintre, hogy keresed Istent a választásért, hogy melyik a jó választás, akkor nagyon sok bajtól megmenekülnénk ebben az életben. Mert sokszor, tudjátok, nem a próbák miatt szenvedünk, vagy nem a hit harca miatt szenvedünk, legyünk őszinték. Sokszor azért szenvedünk, mert egy olyan döntést hoztunk, hogy nem kérdezzük meg az Urat. Ez van, nem kérdezzük meg. Az egyik legijesztőbb igevers egyébként számomra, amikor Józsuét olvastam, az egyik legijesztőbb rész, mikor jöttek a gibeoniták, tudjátok, és becsapták őket. Jöttek, penészes kenyeret hoztak, meg mindent, és mondták, ó, mi nagyon messzi földről jöttünk ám. Tudod, azért kössetek velünk szövetséget, és az írás azt mondja, hogy az Úrnak a tanácsát nem kérdezték. De nem is ez az ijesztő számomra, mert szerintem mi is sokszor így vagyunk, hogy nem kérdezzük meg az ő tanácsát, nem keressük az ő tanácsát. Az ijesztő számomra az, hogy Isten hallgatott. Ez az ijesztő része. Hogy Isten csendben volt.
Az
ötödik pont, az 13-18, ez a Mamré tölgyese, itt jön még egy ígéret, és lesz még egy oltár építve. Egyébként bátorítanak, hogy csak olvasd át Ábrahámnak az életét, de így lassan, így figyelmesen, és engedd, hogy Isten szóljon hozzád. Én már nagyon sokszor így átolvastam így kereszténységemet, és mindig egy áldás volt, amikor csak egy ilyen figyelő szívvel olvasni. Egy ilyen nyitott szívvel, nem csak így átrohanni. Én nem szeretem egyébként úgy olvasni a Bibliát, hogy csak így átrohanok rajta. Mindig próbálom azt az elvet követni, hogy azért nyitom ki a Bibliát, mert közösségben akarok lenni Istennel. Tehát én mindig próbálom ezt elkerülni, hogy hú, oké, én fogok megosztani, akkor most kinyitom, mert valaki kell egy üzenet. Én ezt próbálom elkerülni. Tehát ez nem az út. Tehát, hogy azért nyissam ki, mert készülnöm kell, és kell egy üzenet. Az az igazi, amikor azért nyitott ki, mert az Úrral akarsz közösségben lenni. Ez az igazi, és ott van az áldás. Igen, ez a 13-18. Előbb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elmén és lakizik Mamré tölgyesében, mert Hebronban van, és oltást épített ott. De ugye ez megelőzi megint egy ígéret, hogy Isten neki adja a földet, emel fel a szemedet, ezt mindeket adom, a magodnak adom, tehát megelőzi. Aztán itt jön egyébként, Lót rabságra jut. Lehet, hogy egyébként hogy Ábrahám felfegyverezte ezeket a legényeket, 318-at is indult, hogy kiszabadítsa Lótot. Lehetséges, hogy még azt gondolta itt ezen a ponton, hogy Lót lesz az ő örököse. Nem tudom biztosan, lehet. Görbisz Tamás például megvan róla győződve, hogy Ábrahám azt gondolta, hogy Lót lesz az ő örökös egy darabig. Az biztos, hogy Istennek azt mondta, hogy a szolgám lesz az örökösöm. Eliézer. Pedig Isten már sokszor megmondta neki, hát össze ígéretet tett, hogy figyelj, a te magod. És Ábrahám még mindig a szolgám fog örökölni mindent. Tehát kicsit olyan, hogy Jézus mondja a tanítványoknak, feltámadok, meghalok, tanítványok. Na jó, és mikor állított fel a királyságot Izraelben? Tehát, és ki fog a te jobbodon ülni? És ki a nagyobb egyébként a mennyországban? Tehát egy kicsit ilyen ez is, hogy Ábrahám, te magod, Ábrahám meg, de hát Eliézer fog örökölni mindent. Hát hiszen nem őre. Tudod, és mégis az Új Szövetség nem így emlékezik meg Ábrahámról. Elképesztő. Tehát számomra az, hogy mi a valóság, hogy történtek, a sok kudarc, bukás, meg minden, és hogy mégis Isten látja a kegyelmen keresztül az egészet, az lenyűgöző. Szerintem sokszor az a nyomorúságunknak az oka, hogy azt gondoljuk, hogy Isten úgy lát minket, mint ahogy mi látjuk magunkat. Tudod? És ezért, ahogy mi látjuk magunkat, hát akkor olyan is lesz az életemnek a mércéje. De ha megértem azt, hogy Isten hogy lát engem, akkor majd ahhoz fog igazodni az életem is. Azt kell megértenem, hogy ő hogy lát, hogy ő mit gondol rólam. Szóval ha azt gondolom, hogy ő úgy lát engem, hogy te aljas, bűnös, mocskos bűnös, már megint elbuktál, te. Ha tényleg azt gondolom, hogy így látod, hát ez lesz a mércém, akkor így fogok élni. Hogyha látom, hogy ő igazából, ő felemelt, ő egy királynak lát engem. Ő királyát tett engem, királyi papsággá Jézusban, tisztának, szennek. Ha látom, hogy ő így lát engem, így gondolkodik rólam, akkor tudom az életemet ahhoz, az a cél, ahhoz igazítani. Hogy nem azért próbálok szent lenni, nem azért próbálkozom, hogy szent legyek, hanem azért szentelődök meg, mert már szent vagyok. Értitek a különbséget? Emlékszem, mikor Cébelben dolgoztam, tudjátok, hogy a katolikusok sokszor utólag tesznek valakit szentté, tudod? Hát, hogyha valakit utólag kell szentté tenni, az már rég rossz, tudod? És az újjászületés pillanatában szenteli meg a személy. De emlékszem, hogy olvastam ezt a cikket, CBA-ban dolgoztam, úgyhogy ez ilyen 2005-ben volt, jó régen volt. És az volt a főcím, hogy lehet, hogy a katolikus egyház felmenti Júdást az árulás vágya alól? Mi? Tényleg? Mondom, ennek aztán biztos örülni fog Júdás. Mondom, ott, ahol majd felmenti. Nem az életed végén válsz szenté, nem amikor meghaltál majd akkor a glóriát a fejedre teszik, hanem a csúcson kezdesz. Nem lentről kezdesz és fel kell küzdened magad, Isten a csúcsa helyett, és azt mondja, na innen, innen fussál, innen. Már szeretve vagy, már szent vagy, már megszenteltelek. Tehát, hogy nekünk ezt kérdezik és látni kell. De nincsen már sok időm. És mindenki fel akarom még olvasni nektek, tudjátok mit? Ó, még csak 38 percre prédikálok, most direkt megnéztem az időt, Zoli, úgyhogy...
45.
Mi?
45. Ott az óra látom, mit
én. Hát igen, de az én órám szerint még csak 38 percre beszélek.
A bevezetőt
is. Mi? Hát ez. Ez nem a jót mutatja, mert Zoli is beszélt meg, nem érszem. Nem, egyébként mindjárt befejezem. Még azt mindenki fel akarom olvasni. Azt mindenképpen felolvasom, hogy a Róma 4-ben Pál hogy ír Ábrahámról. Mindenképpen. Ezt akkor felolvasom magamnak, hallod. Lehet, hogy egyébként nem is... Ma még egyébként pár pontom Ábrahámból, de lehet, hogy ezt most átugrom. Mert igazából vannak még azért itt kudarcok, meg győzelmek, meg minden. De hogy nagyjából így, amit át akartam adni Ábrahámmal kapcsolatban, azt láttátok, hogy az ő hite azért nem volt makulátlan. Ő nem volt kételkedés nélkül. Ahogy mindjárt felolvasom, hogy emlékszik az új szövetség, hogy ő nem kételkedett. Tehát ez elképesztő. Nem kételkedett. Egy kicsit olyan ez, mint amikor Isten megjelenik Salamonnak. És akkor Salamon mondja, hogy apám, Dávid járt előtted, tökéletes szívvel fülött. És meg sem említi Becsabét, meg a többi dolgot. És aztán Isten megszólal, és várnád azt, hogy hát azért tudod, azért ott volt ez a Becsabé, nem volt ez olyan tökéletes, de Isten meg sem említi, hanem ugyanazt mondja, amit sem mond, igen, ha úgy jársz előttem, mint apád, azaz a tökéletes szívvel, és Becsabé, hol van? Az a kis varga betű. Tudod? Tehát ahogy Isten emlékezik az ő szentjéről, az lenyűgöző. Ő nem úgy emlékezik, mint az emberek emlékeznek. Ő nem arra tekint. Igazából ez megfogalmazott bennem, hogy Ábrahámról gondolkodtam, hogy mikor tényleg úgy tűnt, hogy ott már nincs hit ott Egyiptomban, hogy ott minden elveszni látszik. Isten akkor is látta a hitet. Látta azt a hitet, ami ott van. Akkor is, hogyha a világnak a sok szemete meg mocska betakart, azt is már senki előtt nem volt nyilvánvaló, hogy ott hit van, hogy itt ígéret van, Isten akkor is látta. És újra kihozta, és újra megcsiszolgatta a hitet, megcsiszolgatta az ígéretet, fényesítette, és aztán az ördög megint próbálkozott, hogy megint alássa, megint stb. És Isten megint, és újra, és erről szól igazából, és a mi életünk is erről szól egy kicsit, hogy bárhol is vagy, és látja azt a hitet, és ő kihozza, és megfényesíti, és megcsiszolgatja. És ez egy jó hír, ez egy jó hír. Szóval felolvasom, Róma, így. Mert Ábrahám, ami hitünk az atya. Még volt egy pont egyébként, még azért itt vannak ilyen nevetéstől, Sára nevet, Ábrahám nevet, ó, kérlek, ismertáld meg, tudod, ó, tudod. Szóval azért 25 év alatt elég sok minden történt. És én egyébként meg is értem, mert 25 évet várni. Ja, meg arról nem is beszéltem, amikor azt mondják, hogy tudod, hát jó, segítsünk akkor már, és segítsük már Istent ki, mert úgy látszik, hogy tud. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy nem ketten, hanem csak te, Ábrahám, és akkor itt a szolgálom, Hágár, és akkor születik Izmael. Szóval azért vannak ilyen dolgok. És hát amikor Isten ki akarod segíteni, hát nézd meg, hogy mi lett abból a kisegítésből ma. Isten ki akarták segíteni, és itt van az arab-izraeli konfliktus már 4000 éve. Isten nem kell kisegíteni. mint amikor a Fridládát ki volt az, aki meg akarta tartani a Fridládát?
Uzza.
Igen, Uzza. Ugye hozzák a Fridládát, és ez egy kicsit olyan, hogy elmozdultak a szekerek, megbillent a Fridláda, és megtartotta. Tudod, ez egy kicsit olyan, hogy segítsük ki Istent. És nem. Nem. Istennek nem arra van szükség, hogy kisegítsük, hanem arra van szükség, hogy higgyünk. Mert ő a hitünkön keresztül fogja elvégezni azt, amit el kell végezni. Szóval Róma 4.16-tól fogom olvasni. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak. Nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Azelőtt az Isten előtt, akiben hitt. Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint százesztendős lévén, sem Sárának elhalt mérjéne, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. Nem kételkedett hitetlenséggel. Nem elképesztő. Szerintem ez az. Egyébként tudjátok, ez rész így konkrétan mire gondol, hogy nem gondolt már az ő elhalt testére, meg Sárának. Tudjátok, mire céloz ez. Azt mondta, hogy asszony, na gyere csak a sátorba. Jaj, de hát férjem, hát minek? Hát már öregek. Nem, tudod, hogy az Úr megígérte? Tehát erre gondol itt igazából Pál apostol, hogy Isten megígérte, úgyhogy gyere csak, mi adjuk hozzá a részünket, ami a mi részünk. Vicces volt. Tehát hitében, erős tévén nem gondolt ez ő már elhalt testére, mint százesztendős tévén, sem Sárnak elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlensége, hanem erős volt a hitben dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítatik neki igazságul. Tehát a hit tulajdonítatott. Ezért a hitünknek az atya, mert a hit tulajdonítatott neki igazságul. Az pedig, hogy igazságul tulajdonítatott, az azt jelenti, van egyébként egy nagyon jó angol szó, az angol szó nagyon jó erre, a justification, mert ha lebontod ezt az angol szót, ez a megigazulás, akkor ez kijön, hogy just as if you never sinned. Hogy mint, aki soha nem vétkezett. Hogy ezt jelenti Isten előtt megigazultnak lenni, hogy az Isten úgy tekint rád, hogyha újjászületett hívő vagy, mint aki soha nem vétkeztél. Ezt jelenti, hogy igazan állsz Isten előtt. Na, ezt nyeljük le. Tehát, mert ez a Bibliában ott van. Tehát, és ez nagyon messzi áll tőlünk. Mert mi hajlamosak vagyunk magunkat tekinteni. A bukásainkra, a kudarcainkra, még az évekkel ezelőttire is. Nem akarunk felejteni valahogy, mint hogyha cipelnénk ezt a csomagot a múltból, tudjátok. És lehet, hogy ezzel be is fejezem, hogy mi hajlamosak vagyunk cipelni ezt a csomagot, a múltnak a kudarcait és a bukásait. A szégyent, a bűntudatot így cipelni a hátunkon. De ezzel nem lehet futni. Ezzel nem lehet igazán jól harcolni. Tudod? És a legrosszabb az, hogyha azt gondoljuk, hogy Isten is pont úgy lát engem, mint ahogy én látom magamat. Ez a legrosszabb. Igazából ez az, ami a legnagyobb terhet rakja a hívőre. Amikor a hívő azt gondolja, hogy az Isten is úgy lát engem, ahogy én látom magamat. És semmi nincs távolabb az igazságtól. Isten nem úgy lát téged. Isten Krisztusban lát téged, megigazultan lát téged. Ha te hittél abban, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, aki eljött erre a világra, emberként Isten testet öltött, felvette a bűneidet a keresztre, kifizette azokat, feltámadt a harmadnapon. És az Istennek a jobbjára ült. És hogyha te erre hitben jutottál, akkor Isten ezt a hitet neked igazságul tulajdonította. Ami azt jelenti, hogy fogta a Krisztusnak az igazságát, és neked tulajdonította. Na már most milyen volt Krisztusnak az igazsága? Igazából ő volt az egyetlen ember, aki egy olyan tökéletes életet élt, hogy teljesen jogos volt belépni a mennyországba, belépni Isten jelenlétébe, a saját igazsága alapján joga volt rá. Ő volt az egyetlen, aki ilyen életet élt. Na már most, amikor valaki hitre jut Krisztusban, akkor Isten fogja a Krisztusnak az igazság. Ezért mondja, hogy ez te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Akiben gyönyörködöm. Ma egy zsoltár jutott még az eszembe, hogy az azt hiszem 18. zsoltár, hogy a magas vizekből kihúvont engem, hogy megmentett, mert kedvét leli bennem. Te ezt el tudod mondani? Miután ezen gondolkoztam. El tudom én ezt mondani egy őszinte szívvel, hogy Isten kedvét leli bennem. Megmentett, mert gyönyörködik bennem, meg kedvét leli bennem. El tudom én ezt mondani? El tudod te mondani? Vagy cipeled azt a batyut a hátadon, a bűntudat, a teher, a kudarcok, meg minden, és azt gondolod, hogy Isten is így lát téged, pedig nem igaz, nem így lát. Ő úgy lát téged, mint Krisztust. Ahogy, ezt János mondja, mert ahogy ő van, mi is úgy vagyunk. Ahogy, pont, ahogy ő van, pontosan mi is ugyanúgy vagyunk. És ezt, hihetek, ezt az igazságot tényleg magunkhoz kell ölelni. Mert hogyan tudnék közel húzódni egy olyan Istenhez, aki haragszik rám, aki neheztel rám, aki azt gondolja, hogy egy kudarc vagyok, meg hogy belőled soha nem lesz semmi. Hogyan? Hogyha a gyerekedet mindig csak lehülyézed, meg takarod innen, meg ilyeneket mondasz neki, akkor egy idő után már nem akar majd veled lenni, nem? Hogyha mi is úgy látjuk Istent, hogy sokszor magunkat képesek vagyunk látni. És tudom a dalokból egyébként, nagyon sok dal arról szól, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, de azért köszönjük, hogy megmentettél minket. Meg van ilyen, és nemrég hallottam ezt. A Görbis Tamás beszélt egy konferencián régen, és a pásztor fölállt, és valahogy így imádkozott, hogy... Köszönjük, hogy eltűrsz minket. Tudjuk, hogy a puszta létünk is szenvedés neked. Így imádkozott a pásztor. Tudjuk, hogy a puszta létünk is szenvedés neked. És van ez a fajta tendencia, tehát nem mondjátok, hogy nincsen. Hogy van, de ez nem bibliai. Egyáltalán. Hogy Isten szeret minket. És örül, hogy megváltott minket. És örül nekünk, ahogy Zofoniás mondja, igen, ez nem Malakiás, ez a Zofoniás 3. Énekléssel örvendez neked. Úgyhogy ezek voltak a bátorító igék, amiket Isten a szívemre helyezett ma. Nem mentünk végig így Ábrahámon. Nem baj. Kérlek, olvasd el otthon Ábrahámnak az életet figyelmesen, nézd meg, és mindig tartsd eszedbe ezt az igét, hogy ugye Isten ezt mondja, hogy nem vonta hitetlenséggel, nem kételkedett az ígéretben, nem. Hogy Isten így emlékezik, Isten így lát. Ő neki más szemei vannak. Ő neki más szemei vannak, mint nekünk. És tanuljunk tőle, tényleg tanuljunk Istentől, hogy mi is egyre jobban próbáljuk meg egymást is úgy látni. A Pál apostol is mit mondott? Hogy én elhatároztam, hogy senkit nem ismerek közületek, a test szerint, ugye? Sőt, Krisztust is, ha ismertük test szerint, már őt se ismerjük test szerint. Mi volt, mit akar mondani Pál apostol? Hanem én a szellem szerint akarlak ismerni, az új teremtés szerint, az szerint akarlak titeket ismerni, amit Krisztus tett, akivé Isten tett titeket Krisztusban, hogy ő lát, hogy ő gondolkodik, ahogy ő szeret, ahogy ő értékel, én az alapján akarok viszonyulni. mindenkihez. És jó lehet, ez nem könnyű, amikor látod, tudod, hogy a korintusiak, tudod, mennyi bűnnel, meg problémával, meg mindennel küszködnek, és ezen túlnézni, és meglátni az új embert, nem könnyű, ebben növekednünk kell, de kell növekednünk benne. Kell növekednünk benne. Úgyhogy, drága atyán, köszönjük, hogy te segítesz nekünk a hitünknek a harcaiban. Köszönjük, hogy te bátorítasz minket a te igédből, és elmondod, hogy igazából te hogyan gondolkozol, hogyan látsz minket. És ez akkora vigasztalás, és én imádkozom, atyám, hogyha tényleg van itt bárki, aki egy ilyen hátizsákot cipel. Akár én, tudom, hogy én is mennyire hajlamos vagyok erre. De hogyha van bárki, és ebben a hátizsákban ott esetleg szégyen, vagy bűntudat, vagy a múltnak a kudarcai vannak, és ezt így cipeli, kérlek, hogy szabadíts meg azt a testvért. Szabadíts meg bennünket, hogy semmi olyat ne cipeljünk, amit nem kell cipelni. A Krisztusnak az igáját hordjuk, ami könnyű és gyönyörűséges, és a múltat nem húzhatjuk magunk után, mert akkor nem haladunk előre. És erre kérlek, mennyi atyám, segíts nekünk minden terhet rád vetni, mert neked gondod van ránk. És köszönjük neked, köszönjük, dicsérünk és magasztalunk téged, és áldjuk a te nevedet, te egy annyira fantasztikus és jó Isten vagy hozzám, köszönjük neked, legyen áldott a te neved mindörökké, mi Jézus nevében, atyánk. Amen. Amen.